Román kormány átalakítás. Tarichanu szerint a koalíció széthullásáért a demokraták a felelősek. Visszalépett a kormány szóvivő, Demcsák Zsuzsa mégsem vállalja a megbízatást. Megszűnő fővárosi szülészetek, áprilistól az eddigi ágyak fele várja a kismamákat. Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Duna Televízió megújult hírműsorát, a Hírórát látják. Több mint 10 milliárd forintnyi gázszámlát nem fizettek be a családok idén évelején. A gázszolgáltatók számítottak arra, hogy a támogatás változások miatt nehezebben megy majd a díjak beszedése. Április 1-től a távfő ára is emelkedik több mint 8%-kal. Budapesten többen azt tervezik, bojkottálják a számlafizetést.
A Főtáv ügyfélszolgálatán a legtöbben a kedvezmények igénybevételéről érdeklődnek. Egy hetük sem maradt azoknak, akik januárra visszamenőlegesen szeretnék igényelni a távfő kompenzációt. Azoknak, akik nem kapnak támogatást, a januárit is beleszámítva összesen 86%-kal emelkedik a távfődíja.
A gázárkompenzáció megszűnése következtében került sor a kompenzáció kivételére az árakból, és ezek után ugye aki kapja szociális alapon, annak ugye nem változott, vagy csak kisebb mértékben változott a távfődíja.
Nem fogok fizetni távfűtődíjat. Nem fogok fizetni.
Boros néni 34 éve lakik ebben a társasházban, akkor ő volt a legfiatalabb lakó. Eddig szerette a távfűtést, azt mondja, ez volt az egyik legnagyobb előny a panelházakban. Áprilistól azonban legalább kétszer annyit kellene fizetnie, mint tavaly.
Vérlázítónak tartom. Vérlázítónak tartom azért, mert ez a szolgáltatás, 34. éve lakunk itt, ez adva van. Ezen változtatni nem tudunk. A konstrukció olyan, amilyen, nekünk nem volt módunk annak idején, hogy válogassunk privát házakba vagy magánmegoldásba. Nevelni kellett a három gyereket, támogatni kellett az öregeket.
A távfő mellett a gázszámlák befizetése is gondot okoz az embereknek. Csak nem a tavalyi év tartozásainak felét halmozták fel két hónap alatt.
Előre látható volt, hogy a fogyasztók az első hónapokban ezzel a nagyobb összegű számlákkal nehezebben fognak megbirkózni. Elmondtuk annak idején a fogyasztóinknak, hogy 2007. január 1-től mi kénytelenek leszünk a teljes összegű, tehát nem támogatott gázszámlákat kiszámlázni.
A fogyasztóknak az első felszólítás után 60 napjuk van a tartozásuk egyenlítésére. Utána a szolgáltató leszereli a gázórát.
Nyílt levélben fordult Szanyi Tibor MSZP-s országgyűlési képviselő több pártásával együtt a főpolgármesterhez, amiben arra kéri Demszky Gábort, hogy vizsgálja felül a távfő április 1-i áremelését. A főpolgármesteri hivatal egyelőre nem kívánt reagálni, híradónknak azt mondták, még nem érkezett meg hozzájuk a levél.
Szanyi Tibor választ már nem is vár levelére. Azt szeretné, ha minél hamarabb lekerülne a napirendről a távfő árának vasárnapi emelése.
Azt várom a fővárosi illetékesektől, én a polgármestertől, a főpolgármestertől, hogy cselekedjenek, és ennek az a lényege, hogy ha egy mód van rá, akkor egyrészt tekintsünk el ettől a korábban beígért április 1-én 8,4%-os emeléstől.
A kétütemű áremelésről egyébként még december 14-én döntött a fővárosi közgyűlés. Először januárban drágult a távhő, és most április 1-én fog másodszor. Szanyi Tibor szerint a drasztikus árváltozást már nem tudják tolerálni az emberek, és ő is indokolatlannak tartja. Ezért az ártartalékok és a távhőrendszer felülvizsgálatát szorgalmazza. Információnk szerint az MSZP-s képviselők levelére Hagyó Miklós szocialista főpolgármester helyettes reagál. Az önkormányzat sajtóosztályán viszont azt mondták, egyelőre nem kapták meg Szanyi Tibor levelét. A szocialista képviselő viszont erre reagálva azt mondta, nem is fogják megkapni, mivel ő nyílt levelet írt, amit bárki elolvashat.
A hétvégén aláírt berlini nyilatkozat és az oroszországi gázfüggőség volt a témája a miniszterelnök napirend előtti felszólalásának. Gyurcsány Ferenc azt mondta, az egyéb források bizonytalansága miatt Magyarország nem számolhatja fel az Oroszországból érkező gázszállítást.
A legnagyobb probléma az, hogy Magyarország nem tudhatja, van-e stabilan más forrás, ahonnan a gáz jöhetne, mint Oroszország, mondta a miniszterelnök. Azt mondta, amennyiben az orosz gázszállító Nabucco és a bizonytalan iráni, türkmén és azeri gázszállító kékáramlat gázvezetékből azonos feltételek mellett nagyjából azonos biztonsággal azonos ára lehetne vásárolni, akkor nyilván jobb lenne Oroszországtól független forrásból gázt venni a Magyarországnak.
Tévedés ne essék. Én nem az orosz forrás mellett kardoskodom. Amellett kardoskodom jelentősen, hogy Magyarország nehogy elkövesse már ezt a butaságot, hogy azelőtt kizár egy egyébként minden bizonnyal reális alternatívát, hogy megbizonyosodna, hogy van másik alternatíva.
Nagyon óvnám magukat egy rossz emlékű, indokolatlan orosz ellenességtől, tette hozzá a miniszterelnök.
Szükségünk van Európára, ugyanis igaz az a mondás, miszerint az olaj és a gáz jöhet keletről, de a szabadság csak nyugatról jöhet.
Ezt már a Fidesz frakció vezetője mondta, reagálva a kormányfő szavaira. Navracsics Tibor szerint a 2002-es helyzet megváltozott. Magyarország már nem a régió éllovasa. Most az országot a közép-európai problémák megtestesítőjeként tartják számon az Európai Unióban.
Átalakítja a kormányát a román miniszterelnök. A liberális párthoz tartozó Tarichanu szerint a demokraták a felelősek a koalíció széthullásáért, mert gyakorlatilag bojkottálják a kormány munkáját. Az átalakítás az RMDS minisztereit is érintheti.
Körünkötött Tarichanu úgy vélte, ebben a helyzetben egy dolgot tehet. Új összetételű, stabil kormánnyal áll majd a parlament elé, a testület jóváhagyását kérve. A kabinet struktúráját a következő napokban dolgozza ki. Arról nem beszélt, hogy az új kormányban helyet kapnak-e ismét a demokraták. Politikai megfigyelők nem zárják ki, hogy a liberálisok egymagukban, vagy az RMDS-szel közösen az ellenzéki szociáldemokraták parlamenti támogatásával vállalják fel a kormányzást. A kapcsúsított kormány struktúrában megszűnnének a kormányfő helyettesi és a megbízott miniszteri tisztségek. Ez az RMDS kormánytagjait Markó Béla miniszterelnök helyettes, Winkler Gyula és Borbély László megbízott pártvezetőt is érinteni.
Demcsák Zsuzsa visszalépett a kormány szóvivői poszttól, ezt maga az érintett tudatta közleményében. Demcsák Zsuzsa azt írta, az elmúlt hetek támadásai ellenére is szilárd marad az elhatározásom, és nem változott az ok sem, amiért elvállaltam a kormány szóvivői feladatot. A magam lehetőségeivel is támogatni akarom a kormánykoalíció reformjait. Demcsák Zsuzsa továbbiakban úgy fogalmazott, a jelenlegi helyzetben úgy ítélem meg, hogy azzal segítek a leginkább, ha a kormány szóvivői felkéréstől elállok. A Fidesz szóvivője szerint az új arisztokrácia egy magához illő szóvivőt akart választani. Szijjártó Péter úgy véli, bár Gyurcsány Ferenc erkölcsi szintje rendkívül alacsonyan van, bebizonyosodott, hogy Magyarország mégis többet érdemel annál, mint hogy ilyen kormány szóvivője legyen. Szijjártó Péter elmondta, ez nem mentesíti a miniszterelnököt, aki egy a szegényeket lenéző munkatársat akart választani. A Fidesz azt kezdeményezte, hogy a parlament tűzze napirendjére a párt korábban benyújtott közpénzügyi javaslatcsomagját. A Magyar Szocialista Párt politikai indokot sejt a háttérben, és nem támogatja az indítványt.
A Fidesz a javaslat szerint kötelezni az államot, hogy a befogadott számlákat 30, uniós esetekben 60 napon belül egyenlítse ki, mondta Varga Mihály, a Fidesz alelnöke. Emellett előírná, hogy a közszférában negyed évente nyilvánosságra kell hozni a lejárt tartozásokat. A költségvetési és a makromutatók manipulálását pedig a számviteli fegyelem megsértéséhez hasonló bűncselekménynek nyilvánítaná, és akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetné.
Joga van mindenkinek tudni azt, hogy mi történik a közpénzekkel.
Varga Mihály hangsúlyozta, remélik, hogy a kormányoldal támogatja a napirendre vételt, és megváltozik merev, elutasító magatartása. Csalódniuk kellett.
Ez a jogszabály nyelvezetében, címében nyilvánvalóan politikai szándékokat, véleményeket kíván törvénybe foglalni, ezért a szocialista frakció nem támogatja.
A politikus szerint ugyan a fideszes javaslatban megfogalmazódik néhány olyan pont, amely hasonló a kormány szándékaihoz. Azonban a javaslott csomagot nem támogatják.
A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa nem módosította az alapkamatot, így ez továbbra is 8% maradt. Kriszta, erre számított a piac?
Igen, nagyjából erre számított, tehát nem volt kamatvágás, bár néhány elemző inkább kamatcsökkentésre számított. A monetáris tanács szerint a magyar gazdaság továbbra is a februári inflációs jelentésben szereplő alappályán van, így 2008 második felében az infláció a 3%-os középtávú cél közelébe mérséklődhet. Simor András jegybankelnök kiemelte, hogy a Magyar Nemzeti Bank inflációs célja van, árfolyam célja nincs.
A monetáris tanács a 2007. március 26-a ülésén a gazdasági és pénzügyi folyamatokat áttekintve változatlanul hagyta a jegybanki alapkamat 8%-os szintjét.
Ez megfelel annak, hogy az inflációs pálya továbbra is rendkívül bizonytalan, nagyok a felfelé mutató kockázatok.
Mindenki azt veszi ki belőle, amit jónak lát. Ez a feladata bizonyos szempontból a Nemzeti Banknak a piaccal való játékban, hogy kiszámítható legyen, de ne legyen nagyon egyértelmű.
Az infláció év-év alapon most tetőzik, így Hegedűs Csaba szerint hiba lenne a kamatvágás. Csaba László pedig úgy látja, az év első felében nem indokolt a kamatcsökkentés.
Az nincs teljesen kizárva, hogy valamennyi kamatot csökkentenek az év végén.
A monetáris tanács év végéig körülbelül olyan 7% környékéig csökkentheti majd az alapkamatot.
Ez azonban külső tényezőkön is múlik. Például azon, hogy az Európai Központi Bank, illetve az Amerikai Jegybank szerepét betöltő Fed milyen lépésekre kényszerül. A sáveltörlést azonban egyik szakértő sem preferálja.
Az ellentétes lenne, én azt gondolom, a kiszámíthatóság követelményével és az európai közös valuta bevezetésére vonatkozó tervekkel.
A forint-euró árfolyam jövőbeli szintjét Csaba László nem kívánta megbecsülni.
Mi azt prognosztizáljuk, hogy a forint a közeljövőben inkább gyengülni fog, és valószínűleg nem fogja elérni az intervenciós sáv alsó szélét, tehát 240 forintot.
Az elemző lát esélyt arra, hogy ne legyenek nagy kilengések a forint árfolyamában. Rövid távon 245-260 forint közötti árfolyamot vár, míg az év végére 250 forintos euróra számít.
A jegybanknak nincs kitüntetett árfolyam célja, és az MNB 2008-as inflációs célját akár a 255 forint per eurós árfolyam mellett is elérheti, mondta Karvalics Ferenc, a Magyar Nemzeti Bank alelnök jelöltje az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának ülésén. Karvalics Ferenc szerint a jelenlegi magas infláció átmenetinek tekinthető, hiszen az már az év második felében csökken, és 2008-ban visszatér a korábbi 3% körüli mértékhez.
Tovább tart a csata a kórházi ágyakért. Hódmezővásárhely és Esztergom városa után bírósághoz fordult a Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlés is, a betegek érdekeire hivatkozva, az egészségügyi miniszter határozatát ezzel megtámadva.
Az ország egyik legnagyobb kórháza 1362 aktív ágyából 133-ról tudott volna lemondani. A törvény ehelyett 327 ágy megszüntetését várja el az intézménytől, mindezt úgy, hogy a környező kisvárosok egészségügyi intézményének leépítése miatt növekedni fog az ellátottak száma Győrben. A fenntartó megyei önkormányzat a betegek érdekeire hivatkozva a bírósághoz fordult az ügyben.
A döntésünk egy eszköz. Amennyiben a bíróság nem hoz kedvező döntést, akkor más eszközökhöz próbálunk nyúlni. Egy biztos, elkövetkezendő időszakban, különösen egyes szakmákat tekintve, komoly problémák merülhetnek fel a gyógyítás során.
A mindig készséges győri orvosok azt mondják, politika van az ügyben, így ezúttal nem kívánnak nyilatkozni. Szerintük nagyon kényes helyzetben vannak. Egyfelől a fenntartó önkormányzat lojalitást vár el tőlük, másfelől pedig a minisztérium kezében van a pénz, aki viszont az ágyszámok leépítését szorgalmazza. Pozsonyi Péter, Duna Televízió, Győr.
E hétvégéig alá kell írni a kórházaknak az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral az április 1-től hatályos új finanszírozási szerződéseket. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vezetői megkeresésünk ellenére sem kívántak nyilatkozni a szerződés kötési folyamatról. Azt mondták, már elpostázták a dokumentumokat, a szakmai háttéregyeztetések pedig zajlanak. Az egészségügyi tárca vezetője Molnár Lajos a napokban azt mondta, veszélyeztetik azok a kórházak a betegellátást és a munkatársaik egzisztenciáját, amelyek nem írják alá az új szerződéseket. Új szerződés hiányában a kórházak eleshetnek pályázati pénzektől is. Molnár Lajos szerint az intézmények 15%-ának nem változik a pénzügyi helyzete, míg 25%-uk kedvezőtlenebb gazdasági körülmények közé kerül.
Áprilistól 45%-kal csökken Budapesten a szülészeti és nőgyógyászati aktív ágyak száma. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete a tervezetet szakmailag dilettánsnak, ugyanakkor erkölcstelennek és embertelennek nevezte. Az egészségügyi minisztérium a döntést azzal indokolja, hogy ma nagyon sok olyan beteget is kórházba fektetnek, akit járóbetegként is elláthatnának.
Lakat kerül az újpesti Görgei Artúr utcai szülőotthonra, ahol évente 1000 kisbabát segítenek világra.
A szülőotthon 90 éve működik, és valószínű, hogy ezeken az ágyakon már csak a héten szülnek a kismamák.
Információink alapján április 1-én az osztály befejezi működését,
és nem tudom egyetlen egy olyan terhesnőt, aki április 5-én fog szülni, és most hetente kétszer CTG-t kell csinálni, hogy a magzati szívhangvizsgálatot, hogy a péntek után a vasárnapit, vagy a hétfőt hol csinálják meg.
A főorvos szerint teljes a kiszolgáltatottság és a bizonytalanság a kórházban. Nem tudnak mit mondani sem betegeiknek, sem dolgozóiknak. Ebből a szülőotthonból 70-en kerülnek utcára elsején. Ez az anyuka aggodalommal várja második gyermekét. Április 5-én szülne, kérdés, hogy hol?
Nekem az orvosomhoz van bizodalmam, hogy ha ő nem tud hova tovább menni, akkor mit fogok csinálni? És nagyon-nagyon sokan vannak itt, tehát nem én vagyok az egyetlen, hanem több száz, több ezer kismama, anyuka.
Itt született a férjem is, és mind a két kisfiam, és hát nagyon nagy izgalomban voltam, hogy vajon a harmadik kicsinyem még meg tud itt születni.
Amúgy is tele van kétségekkel, félelemmel, izgalommal, és akkor még ugye hozzájárul az, hogy nem tudja az ember, hogy mikor és hol hozhatja világra a gyermekét. Izgultam én is, hogy időre jöjjön, és ne csúszson túl a kiírt időponton, és hogy ebbe a kórházba is annál az orvosnál, akiben megbízom maximálisan, annál hozhassam világra a gyermekemet.
A főorvos úgy látja, az ügyben nem a szakmai érvek döntenek, hanem a pénz. Nem olcsó fenntartani egy önálló szülőotthont, ahol évente 3500 beteget látnak el. Kérdés viszont, hogy hova fordulhatnak az újpesti kismamák, mert az a szülészet, ahova az egészségügyi minisztérium utalná őket, még nem állt fel. Talán júliusban fogadhat majd pácienseket.
Lemondott Nicolas Sarkozy, a részletekről később, lássuk, mi lesz még a híradóban. Vissza a disznócsülőkkel Ausztriába, a cseh gazdák a csőttől tartanak. Bajban a magyar sertéstenyésztők, alacsony a felvásárlási ár. Elődöntőt játszott ma a női asztali tenisz válogatottunk a belgrádi asztali tenisz EB-n. Mire jutottak a lányok?
Nagyon jó híreim vannak, továbbra is fantasztikusan szerepel női asztali tenisz válogatottunk. A magyar női csapat 3-1-re nyert Németország ellen, ezzel a döntőbe jutott, ahol holnap az oroszok várnak lányainkra, a részletekről később.
Nicolas Sarkozy belügyminiszter kilépett a francia kormányból. Az elnökválasztás jobboldali jelöltjének lépése 4 héttel a szavazás előtt megfelelt a várakozásoknak.
Belügyminiszterként egy utolsó séta a hivatal épületének udvarán. Az 56 éves mostantól kizárólag elnökjelölt Sarkozy a belügyminisztérium minden egyes alkalmazottjával kezet fogott, egy-két szép szót intézett hozzájuk, majd megtartotta búcsúbeszédét.
Boldog voltam ez alatt a 4 év alatt, hogy valami hasznosat csinálhattam. Örömömre szolgált önökkel dolgozni, sosem felejtem el arcukat.
Az új belügyminiszter elsődleges feladata az elnökválasztás levezénylése lesz. Közben Toulouse-ban egy másik elnökjelölt jelenléte ellen tüntettek. A francia szélsőjobb fő erejének elnökválasztásra készülő vezetője, Jean-Marie Le Pen hívei összecsaptak az őt ellenzők táborával. Csak nem 300-an tüntettek Le Pen ellen.
Le Pen valós veszélyt jelent a demokráciánkra és a szabadságunkra nézve. Szerintem az fontos, hogy ilyen sokan tüntetünk toulouse-i jelenléte miatt.
A rendőrök 12 szemét letartóztattak.
A cseh koalíciós partnerek megállapodtak abban, hogy a jelenlegi 4 kulcsos személy jövedelemadó rendszer helyett 2008. január 1-től egységes 15%-os SZIA kulcs bevezetésére tesznek javaslatot. Közben a cseh gazdák vissza a disznócsülkökkel Ausztriába feliratú transzparensekkel tiltakoznak az osztrák határ közelében. Csőd közeli helyzetbe kerültek, tartatatlannak látják helyzetüket. A külföldi hús egyre nagyobb mértékű behozatala ugyanis tönkreteheti a cseh termelőket. Egyes multinacionális cégek leállították a cseh sertéshús értékesítését, azzal érvelve, hogy a gazdálkodók nem tudják a húst megfelelő minőségben és mennyiségben jó áron szállítani. Romániában összefogással harcolnak a multik ellen. 5 kiskereskedelmi lánc áprilistól egységes logisztikai rendszer kiépítésével, működési hatékonyságának növelésével, valamint közös beszerzési tevékenységgel kívánja elérni, hogy kedvezőbb ajánlatokat tehessen a beszállítóknak, és így vehesse fel a versenyt a nemzetközi láncokkal. Nem csak a cseh vagy a román, hanem a magyar gazdák is tartatatlannak látják helyzetüket. Milyen gondokkal küzdenek Magyarországon? Van ugye egy olyan közmondás, hogy malaca van valakinek egy szólás, és a szerencsét jelent, de úgy tűnik, hogy Magyarországon, ha valaki sertést termel, akkor nincsen malaca.
Hát úgy tűnik, hogy igazad van, sajnos a magyar gazdák is hasonló gondokkal küzdenek, hogy az egyik legnagyobb gondot a sertéshús felvásárlási ára jelenti, amely 2004-es mélyponton áll. Az alacsony felvásárlási ár és a külföldről ellenőrzés nélkül beáramló sertéshús a gazdák szerint rövid időn belül tönkreteheti az ágazatot. A gazdák nem kérnek mást, csak a versenytársakkal egyenlő követelményeket.
Magyarországon mélyhűtött sertés 6 hónapig lehet forgalomba hozni, és ez Nyugat-Európában csak 3 hónap. És akkor az összes hús ide áramlik, olcsón, mert már ott lejár a szavatosság ideje.
Ebben a hódmezővásárhelyi gazdaságban 4-500 hízót nevelnek, de ahhoz, hogy fennmaradjanak, emellett vemhesítéssel és biomarhával is foglalkoznak. 320 forintos kilónkénti ár alatt nem érdemes disznót hízlalni, tartják a gazdák. A nyomott árakért a dömpingszerűen beáramló importsertést okolják, ami miatt egy év alatt 50 forinttal csökkentek az árak.
Az, hogy milyen bújtatott támogatásokat kapnak a külföldi gazdák, az ugye ott lehet mahinálni. Magyarországon az 1800 forintot is megvonták. Magyarországon minden szemét árut el lehet adni sajnos. Ma ez a helyzet.
Állami támogatás nélkül a gazdák számításai szerint egy disznón 4000 forint a veszteség. A helyzet tovább romolhat, hiszen a gazdák szerint egy-két héten belül akár 180 forintra is zuhanhat a felvásárlási ár. A sertéstartók nem tartják kizártnak, hogy újabb gazda demonstrációra kerül sor.
A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége is a sertéságazat tarthatatlan helyzetére hívta fel a figyelmet. Véleményük szerint a magyar gazdák nem azonos feltételekkel versenyeznek uniós versenytársaikkal.
Füljelző nélkül, egyedi azonosítás nélkül, minőségi paraméterek konkrét igazolása nélkül áramlik be hatalmas tömegével a sertés állomány Magyarországra. Nincs kontroll, nincs ellenőrzés, a magyar gazda pedig teljes egészében kiszolgáltatott.
A MAGOSZ elnöke szerint Lengyelországból kilogrammonként 88 eurócentért, vagyis nagyjából 210 forintért hozzák be az élő sertést, miközben a magyar gazdák önköltsége 280-300 forint között van. A szigorú ellenőrzések viszont csak a hazai gazdákat sújtják.
Tehát azt gondoljuk, hogy a saját piacainkon, a saját hatóságaink ne veressenek meg bennünket. És nem azt kérjük, hogy nekünk enyhítsenek, hanem azt kérjük, hogy az ide beáramló állomány esetében legalább akkora szigorral járjanak el, mint ahogy ezt megteszik a magyar gazdával kapcsolatban.
A minisztérium nem kívánt reagálni a MAGOSZ állításaira.
És most egészségügy. A több biztosítós rendszer megjelenésével az üzleti biztosítók is beléphetnek az egészségügyi piacra. Addig azonban még számos felmerülő kérdést kell tisztázni, melyekről ma szakmai napot tartottak.
Az első és legfontosabb, hogy az országos egészségbiztosítási pénztár is valódi üzleti biztosítóvá fog válni. Méghozzá úgy, hogy akik nem választanak másik biztosítót, ne kerülhessenek hátrányos helyzetbe. Az OEP-nek ehhez szervezeti átalakításon kell keresztül mennie.
A mai hatósági feladatok és funkciók helyett egy üzleti, normális vállalati működés szerinti rendszert kell kialakítani. Erre jelek szerint az OEP vezetői készek és a informatikai műszaki feltételek is nagyjából adottak ehhez.
A több biztosítós rendszer azonban nem csak az OEP számára ad új feladatot, hanem az üzleti biztosítóknak is.
A legfontosabb az, hogy a biztosító képes legyen azt megnyugtató módon elhitetni az állampolgárokkal és az állammal, mint az ellenőrszervezettel, hogy a pénz jó helyen van, nem fogja elpazarolni, ha esetleg problémák merülnek fel, akkor jelentős tartalékokkal rendelkezik.
A biztosítottakat majd az üzleti biztosítók fogják megkeresni azért, hogy elcsábítsák őket az OEP-től. Ez azonban Mihály Péter szerint egy hosszú, akár évekig tartó folyamat is lehet.
A vízidíj bevezetése óta tovább csökkent a szűrővizsgálatok népszerűsége, annak ellenére, hogy a betegségek megelőzésében vagy korai felismerésében rendkívül nagy szerepük van. Előfordulnak olyan területek, ahol február közepe óta 5 évvel kevesebben keresték fel az orvosokat.
Szívbetegség, szájüregi és méhnyakrák. Néhány kór, amelyek a legtöbb halálozást okozzák Magyarországon, miközben az egészségbiztosító által finanszírozott szűrővizsgálatok száma messze elmarad az orvos szakmai ajánlásoktól. Méhnyakrák szűréseket például csak a 25 és 65 év közötti nőknél támogat az OEP.
De itt egyik legveszélyeztetebb réteg a fiatal korosztály, és magában ebben a szervezett szűrésben pont ők maradnak ki.
Nekik a szűrésért a vizitdíj mellett vizsgálati díjat is fizetni kell, ezért a tapasztalatok szerint az eddiginél is kevesebben jelennek meg a rendelőkben. Még rosszabb helyzetben van a tüdőgyógyászat.
A szakrendelőkben, házi orvosoknál, kórházi ambulanciákon azt tapasztaljuk, hogy a vizitdíj bevezetése csak pusztán ez a tény 10-20%-os, minimálisan 10-20%-os forgalomcsökkenést eredményezett.
Azoknak ugyanis, akik behívó nélkül szeretnének tüdőszűrésen részt venni, 600 forintot kell fizetni.
Nem örülök neki, hogy kell fizetni, mert ami jár, az jár az embereknek, szerintem.
Hasonlóan gondolkodik a tüdőgyógyász szakmai kollégium is, amely a szűrési fegyelem csökkenése és a tüdőrákos esetek számának növekedése miatt a vizitdíj megszüntetését javasolja.
Az országgyűlés ma dönt a szabadságolás rendjéről, erről rövidesen. Most nézzük, mi lesz még a hírórában. Életveszélyes játszóterek, lassan halad a korszerűsítés. Újra sakkozott a török, a műcsarnokban Kempelen farkas sakkozógépe. Ma dönt az országgyűlés a szabadság kiadásának módosításáról. A törvényjavaslat szerint a rendes szabadság egynegyedét lehet majd átvinni a következő évre, de azt is csak március 31-éig.
A jelenlegi szabályozás szerint a szabadság átvihető a következő évre. Azaz akár egy teljes év eltelhet úgy, hogy valaki egyetlen szabad napot sem vett ki. Ezt tartotta alkotmányellenesnek az Alkotmánybíróság, mondván, hogy a pihenéshez mindenkinek joga van.
Az a lényege, hogy a pihenőidőt azt a munkaidővel együtt kell kiadni, tehát adott évben.
A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöke a módosítást magyarázza. Eszerint jövő évtől csupán a szabadnapok negyede vihető át a következő évre, de március végéig mindenképpen ki kell venni azokat. Pontos adatok nincsenek, de becslések szerint a szabadságok negyede megmarad, azaz soha nem veszik ki.
Az a tapasztalatunk, hogy azoknál a munkahelyeknél van igazán baj, ahol eléggé hektikus, tehát nem állandó és ütemes a termelés a termelőszférában.
Ezen túl 3 szabad napot a kötelező 15 napos előzetes bejelentés nélkül is ki lehet majd venni. Ráadásul a munkavállaló a munkaviszony megszűnésekor követelheti a ki nem adott szabad napok kifizetését. A tavalyról megmaradt szabadságokat idén még szeptember végéig kiadhatják a cégek.
A szabadságok kiadása mellett fokozottan érdemes a cégeknek odafigyelni arra, hogy betartsák a jogszabályokat, hiszen idén még komplexebb ellenőrzést és szigorodó szankciókat ígér a felügyelőség. Kriszta, a részleteket már nagyjából tudják a vállalkozók?
Igen, néhány számot mondanék. 45 ezer munkáltatót ellenőrzött az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség tavaly, derült ki egy ma kiadott jelentésből. 42 ezer fekete munkást találtak, és összesen 7 milliárd forintnyi bírságot szabtak ki. Idén még komplexebb ellenőrzést és szigorodó szankciókat ígér a felügyelőség.
Ellenőrzik a egyéni felszereléseket, sisakok, védőkesztyűk, védőbakancsok használatát, állványozás, lényeges korlátok, feljárók szabályossága, tetőről való leesés ellen védelem.
A védőeszközök hiányát 100 ezertől több millió forintig büntették, attól függően, hogy hány embert veszélyeztetett.
Nekünk sajnos volt egy jogos volt a büntetés, egy 3 emeletes háznak a tetőterét építettük, a magas szintet és nem volt korlát, és azért 500 ezer fontos büntetést kaptunk, mert 6 embernek a életét veszélyeztettük.
Tavaly az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség összesen 7 milliárd forintnyi bírságot szabott ki. Átlagosan az egy jogsértésre eső összeg csupán 450 ezer forint volt. Idén emelkedni fog a bírság összege, eddig a legmagasabb kiszabható összeg 15 millió forint volt, ám idén már 20 millióra is büntettek.
Nem abban mérhető le a hatóság munkájának a eredményessége, hogy sokat ellenőriz, hanem van-e üzenete a foglalkoztatók felé, hogy mekkora a kockázat, hogy lebukok. Tehát ezért mi egyre tudatosabban vizsgáljuk, és lehetőség szerint oda megyünk ellenőrizni, ahol valószínűsítjük a jogsértést.
Az elmúlt 2 évben történt jogszabályi változások nyomán szigorodtak a szankciók.
Ahol feketén foglalkoztatnak, 5 évig kizárja a közbeszerzési törvény az eljárásból. Nem kaphat állami támogatást az a munkáltató, ahol a munkaügyi kapcsolatok nem rendezettek. Nyilvánosságra hozzuk a jogsértő munkáltatókat.
Tavaly az ellenőrzések egynegyedét bejelentésre végezték el, ezek 80-85%-ban megalapozottnak bizonyultak.
Lassan halad a játszóterek korszerűsítése. A határidő szűkös, kevés a rendelkezésre álló forrás, így várhatóan nem sikerül betartani azt az előírást, amely szerint jövő év végéig az összes gyermekparkot EU-konformá kell alakítani.
A cél a kevesebb, de biztonságosabb játszótér. Az 1960-as, 70-es évek lakótelep építési programja során épült játszóterek jelentős része minden esetre parlagon hever. A lecsupaszított gyermekparkok átalakítása, sőt teljes cserére várnak.
Vagy sűrűbbre, vagy ritkábbnak kell lenne az osztásának ahhoz, hogy a gyerek úgy essen át, hogy ne akadjon fenn.
Az átalakítás során a csúszdák végére lassító szakaszt kell beépíteni. A hintaállványon a balesetek elkerülése véget, pedig csak két hintaülés lehet, sorolja a szakértő.
Beszéltünk fejbeszorulási, újbeszorulási, ruházatbeakadási helyekről. Természetesen a talaj kialakításával kapcsolatosan is vannak előírások. Ezt mind meg kell vizsgálni.
A 2003-as minisztériumi rendelet 2008 végéig ad haladékot az átépítésre, szankciót azonban nem határoz meg arra az esetre, ha mindez nem történik meg. Ezen a játszótéren a hinta ülése ütésálló, ha pedig a gyermek esetleg lepottyanna róla, akkor sem üti meg magát, hiszen gumiszőnyegre esik. Az átalakítás ugyanakkor komoly terhet ró a tulajdonosokra, azaz többségében az önkormányzatokra, hiszen az állapotfelméréshez szükséges eszközök darabonként 5000 forintba kerülnek, a tényleges felújítás pedig a több millió forintot is elérheti.
Budapesten egyébként jelenleg az önkormányzati tulajdonú 120 játszótér harmada felel csak meg az uniós előírásoknak.
Igen, sok igaz, még nem EU-konform játszótéren van pingpong, azt talán azon nevelkedtek lányaink, akik most sikerre halmoznak az EV-n. Viki, szerinted lehet a kettő között összefüggés?
Szerintem igen, lehetséges, hogy így van. Míg női asztali teniszezőink a belgrádi EV-n szenzációsan, addig úszóink több-kevesebb sikerrel szerepelnek a melbourne-i VB-n. A fináléba kerülésért játszott ma a magyar női asztali tenisz válogatott az Európa-bajnokságon. A belgrádi kontinens viadal csapatversenyében előbb Romániát, majd a negyeddöntőben Ausztriát is legyőző Tóth Krisztináék már biztos érmesként léptek asztalhoz a németek elleni elődöntőben. A helyszínről a Magyar Rádió munkatársa Lantos Gábor jelentkezik.
Hihetetlen bravúr végrehajtva a magyar női asztali tenisz válogatott bejutott az EB-n a döntőbe Belgrádban. Miután az elődöntőben 3-1-re verte Németországot. A másik ágon az oroszok bomba meglepetésre 3-2-re legyőzték a sokkal esélyesebbnek tartott olasz együttest. Így a kedd délutáni fináléban a magyar és az orosz válogatott játszik a döntőben. A németek elleni elődöntő első találkozóját óta elvesztette a honosított kínai Wuval szemben 3-1-re. Tóth káprázatosan játszott. Úgy verte Strúzét 3-0-ra, hogy az utolsó játszmában 18-16 volt Tóth javára. Lovas még ennél is izgalmasabbá tette a Stumper elleni találkozót. 3-2 a magyar lány javára, az utolsó játszma 11-8. A végén Póta lemosta Strúzét, a magyar lányok pedig boldogan összeölelkeztek, hiszen bejutottak a döntőbe, oda, ahova senki nem várta őket. Még egy jó hír Belgrádból. Férfi csapatunk legyőzte 3-1-re Spanyolországot, és ezzel eldőlt, hogy Harci Zsolt együttese a következő EB-n a legmagasabb első osztályban szerepelhet.
A magyar labdarúgó válogatott ma reggel érkezett haza Podgoricából, és jelenleg Tatán készül a Moldova elleni Európa-bajnoki selejtezőre. Játékosaink érthetően bosszúsak a szombati Montenegróban 2-1-re elveszített barátságos mérkőzés miatt, de most már valamennyien a szerdai tétmeccsre koncentrálnak.
A hétfő délelőtti átmozgató edzésen kiderült, hogy Vas Ádámnak nem erőssége a fogócska. Hogy nyilatkozott volna, azt sajnos nem tudhattuk meg, mivel Kisteleki István utasítására kizárólag Várhidi Péter nyilatkozhat a már lejátszott montenegrói és az előttünk álló EB-selejtező mérkőzésről.
Elképesztő módon szeretik a futballt, de ez nem csak a meccsen jelentkezett, hanem az egész városba végig. Tehát gyakorlatilag azt mondom, hogy két napig nyomás alatt voltunk, mert még a szálloda előtt is dudálás és mutogatás, meg stb. Gera Zoli úgy néz ki, hogy túl van a betegségem, hogy ez milyen nyomokat hagyott benne, ez majd itt menet közben kiderül. Egyetlen egyszer nem volt még olyan meccsünk, hogy ne lett volna két csatár a pályán. Próbálunk még plusz egy irányítóval is játszani, tehát én nem érzem azt, hogy mi egy ilyen defenzív játékot próbálnánk megjátszani. A moldáv csapat az egy egységes kis társaság, akik nagyon becsületes harcos futballt játszanak, és maximális erőbedobásra késztetnek bárkit a világon.
Még negyeddöntőre készülő vízilabda válogatottaink jól megérdemelt pihenőjüket töltik a vízesportágak melbourne-i világbajnokságán, addig úszóink újabb versenynapjukat töltötték, több-kevesebb sikerrel. A további részleteket kiküldött tudósítónktól, Sárvári Erikától hallhatják.
Az úszóversenyek második napján ismét két magyar ért szoríthattunk az esti középdöntőben. Szepesi Nikolett éppen csak nem maradt a fináléről a 100 méteres hátúszás középdöntőjében, mert a 9. helyen zárt időeredménye alapján azonban megúszta az olimpiai alszintet első magyar úszóként. Cseh László a férfi 200 méteres gyorsúszó számára középdöntőjében új országos csúcsot ért el, ám ez csak a 15. helyhez volt elegendő. Cseh első 50 és 100 méteres ideje azonban biztató a 200 és a 400 vegyes előtt.
Napig az ez volt, hogy ez elején menni a többiekkel, ameddig csak tudok, és hát a másik százon meg, amit bírok. Hát olyan 150 is szerintem sikerül, de hát a vége már kicsit keményebb volt, de bizakodó vagyok a 200 vegyes előtt.
Férfi vízilabdázóinak Kemény Dénes szövetségi kapitány kemény 3 órás edzést tartott, ez idő alatt az is kiderült, hogy Kásásék szerdán némi meglepetésre a németek ellen játszanak a negyed döntőben.
Még mindig úszás, egyik versenyt nyeri a másik után a 86 éves Szentesi Kovács Imréné, Margitka néni, aki nemrég a várostól az év sportolója elismerést is megkapta. Több mint 500 aranyérem és rengeteg serleg bizonyítja, hogy a sporthoz soha nincs késő. Margitka néni 7 számban úszott országos csúcsot, persze korosztályában.
Körülbelül 6-800 métert úszok, és közben beszélgetünk is, meg egy-egy kicsit megáll az ember pihenni. De nagyon jó. Ajánlom mindenkinek, idősnek, fiatalnak egyaránt.
Margitka nénit minden nap lent látni az úszodában. Gyerekkora óta úszik, de csak 13 éve kezdett rendszeresen sportolni, egy komoly pajzsmirigy gyulladás után.
Én bíztam benne nagyon, mert az a lényeges, hogy az ember bízzon abban, hogy meggyógyul. És hát persze imádkoztam is, és igazán meg is gyógyultam. Akkor határoztam el, hogy na, most már aztán elkezdek úszni, és versenyezni is. És nem bántam meg, nagyon szeretem.
Büszkén mutatja érmeit, amelyeket hazai és nemzetközi erőpróbákon nyert. Az egyik unokája is úszott versenyszerűen, de nem volt olyan kitartó, mint a nagymama. Margitka néni szívesen tanítaná már a dédunokákat is, de még pár évet várnia kell, hogy leérjen a lábuk a medencében. Nem csak úszik, kerékpározni is szeret, szívesen utazik, kiállításokat látogat. Boldog és elégedett 86 évesen.
Újra sakkozott a török, a műcsarnokban egy 7 éves kislány játszott Kempelen Farkas 200 éves bajnokával. A világhírű magyar feltaláló sakkgépét John Goggen építette újra, mintegy 2 évszázaddal a csodamasina első játszmája után. The Turk wins
again. Vagyis a török ismét győzött. John Goggen több évtizedig készítette kaftános sakkozóját. Szakemberek szerint ez a valaha készült legjobb másolat Kempelen Farkas sakkgépéről, ami a lángok martalékává vált még 1854-ben egy philadelphiai múzeumban.
Még gyerekkoromban láttam egy régi bűvészdobozon, és nagyon titokzatosnak találtam. Így egész életemben próbáltam megépíteni. És mostanra végül is sikerült.
Kempelen Farkas misztikus gépembere olyan történelmi személyiségekkel sakkozott, mint Napóleon vagy Benjamin Franklin. De tudás előtt nekik is fejet kellett hajtaniuk. A világhírű tudós a játszmák előtt mindig elmondta, a publikum most egy szemfényvesztést tanulja. Kempelen Farkas beutazta Európát, és találmányával rendkívüli népszerűségre tett szert. A műcsarnokban május 28-áig látható kiállításon a sakkozógép mellett Kempelen Farkas eredeti beszélőgépe is helyet kapott.
Most érkezett a hír, miszerint Demcsák Zsuzsa visszalépése miatt az ideglenes kormányszóvivő Gályi Zoltán lett. A Duna Televízió új hírmagazinja az első híróra ezzel véget ér, de érdemes a készülékek előtt maradni, hiszen az esti mese után 7-kor kezd nyomozni Stefán és Harry, vagyis jön a Derrick egyik újabb epizódja, aztán Vámos Miklós Klub és Sportaréna. Én köszönöm figyelmüket, természetesen munkatársaimmal együtt, hírekkel és hátterükkel 3-10-kor várom önöket viszontlátásra.
Fontos a gyorsaság.
Gyorsan, gyorsan!
Tűzoltásnál minden perc számít, csak úgy, mint a fájdalomcsillapításnál. Ne várjon, ha itt a fájdalom. A Fasztum gyorsan hat, a bőrön keresztül mélyen felszívódik, gyorsan eléri a fájdalom forrását és csillapítja a hátfájást, az ízületi és izomfájdalmakat.
Hű, de gyors!
Fasztum leküzdi a fájdalmat gyorsan.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Végre megérkezett a várva várt tavasz a Kárpát-medencébe. A most következő napokban jelentős változást okozó légköri front nem éri el térségünket. Délnyugat felől egy kisebb felhőrendszer belóg a Kárpát-medencébe. Ez ma is a délnyugati területeken okozott kisebb esőt, illetve záport. A vén kontinensen egyébként egy nagyon érdekes helyzet állt elő, hiszen például Skandináviában melegebb van a délutáni órákban, mint itt a Kárpát-medencében, és bizony a 15-16 fok ott igencsak szokatlannak számít, és jóval melegebbnek az ilyenkor megszokottnál. Éjszaka itt a Kárpát-medencében kevés lesz a felhő, ennek megfelelően igencsak lehűl a levegő a hajnali órákra. Kora reggel általában a hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között valószínű. Aztán holnap délelőtt a napsütés hatására ismét gyorsan melegszik a levegő, inkább csak a délnyugati tájakon kell ismét kisebb felhősödésre és elszórtan esőre, illetve záporra számítani. Délután a sok-sok napsütés mellett a hőmérséklet csúcsértéke 14 és 17 fok között alakul, a szél helyenként még élénk lesz. A frontérzékenyeknek a most következő 24 órában szerencsére nem kell fronthatással megküzdeniük, és az útnak indulók is ideális útviszonyokra számíthatnak. És akkor nézzük a folytatást, a következő napok időjárását. Szerdán nagyon-nagyon kevés lesz a felhő, és nagyon sok a napsütés, egy gyönyörű tavaszi nap áll előttünk, a hőmérséklet is nagyon kellemes, 13 és 17 fok között alakul. Aztán csütörtökön és pénteken a változóan felhős ég mellett több-kevesebb időre szinte mindenütt kisüt a nap, a hőmérséklet pedig ezeken a napokon 11 és 15 fok között tetőzik. Egyébként a hajnalok, illetve a kora reggeli órák még mindig hűvösek lesznek, a hőmérséklet általában 1 és 6 fok között várható a hajnali órákban. Kedves nézőinként megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban. Most pedig kérem nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait, viszontlátásra.
Mielőtt a Reumont használni kezdtem, sokszor felkelni sem volt erőm. Úgy fájt mindenem. Amióta naponta kétszer bekenem a fájdalmas területeket Reumon géllel, a nap minden percét élvezem, és azt tehetem, amit igazán szeretek. Reumonnal újra szép lett az élet, és a mozgás ismét örömet jelent. Reumon gél a fájdalmon gyógymasszőre.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezzen meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Geomagazin. A világ ezer arca. Geomagazin. A tudás öröme.
Olyan boldogát ez az, hogy velem vagy. Köszönöm én, azt jelenti merci.
Merci. Nagyszerű variációk, mert igazi élvezet a legfinomabb csokoládék egyedülálló kollekciójából válogatni.
Én ezzel mondom el, persze, hogy vagy nekem.
Igaz, hogy most veszünk Suzuki-t?
Sok százezret spórolhatunk.
Igen, ez a Suzuki varázslat. Most bármelyik modellel jól járnak. Ráadásul tippjátékunkban egy SX4-et is nyerhetnek. Ehhez érdemes tudni, hogy az SX4 már 1.6-os dízelmotorral is kapható, és hogy van két vagy kapcsolható négy kerék meghajtással.
Nézi! Vagy automata
4-5 vagy 6 sebességes váltóval. És a két kerék meghajtású városi változata most még szebb. Megjegyezték?
Suzuki varázslat. Elképesztő ajánlatainkkal sok százezer forintot spórolhat.
Szeretem.